Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Atyánk Istenünk, valóban hozzád folyamodunk, hozzád menekülünk, minden nyomorúságunkkal, minden kérdésünkkel, minden kétségünkkel, ahogy az énekben is énekeltük, mert tudjuk, hogy egyedül nálad van a megoldás, nálad van a szabadulás, nálad vannak készen a válaszok a mi kérdéseinkre. Olyan jó mennyei atyánk, hogy a hétköznapok rohanása után nem csak a hétvége fizikális pihenését adod meg nekünk, hanem készítesz lelki táplálékot, lelki felüdülést is, hogy ennek az ételnek az erejével tudjunk elmenni azon az úton, amelyre te küldesz bennünket. Így kérünk most, mennyei atyánk, hogy te adj a mi szívünkbe szent vágyakozást, éhséget és szomjúságot az Úr Jézus Krisztussal való közösségre, az ő jobb megismerésére, hogy vele betöltekezve, belőle erőt merítve tudjunk tovább menni azon az úton, amit te jelölsz ki a számunkra. Kérünk, így csendesíts el most bennünket, szent lelked által légy jelen, és szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az 54. Zsoltárból. Az éneklőmesternek hangszerekkel Dávid tanítása. Mikor a zifeusok eljöttek, és azt mondták Saulnak, nem mi nálunk lappangé, Dávid. Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj bosszút értem. Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire. Mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, akik nem is gondolnak Istenre. Íme, Isten segítőm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója. Bosszút áll az utánam leselkedőkön, a te igazságod által roncsd meg őket. Kész szívvel áldozom néked, áldom a te nevedet, Uram, mert jó. Mert minden nyomorúságból megszabadított engem, s megpihentette szemeimet ellenségeimen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, amikor egy barátunk, vagy egy családtagunk, vagy valaki, aki hozzánk közel áll, megbánt bennünket, akkor talán félig viccesen azt mondjuk, hogy hát ilyen barátok mellett nincs szükségünk ellenségre. De hiába is próbáljuk talán a dolognak az élét elvenni egy-egy ilyen vicces megszólalással, szívünk mélyén valami mégis nagyon fáj, hiszen éppen egy hozzánk közel álló valaki bántott meg bennünket. Gondolom, hogy mindnyájan ismerjük ezt az érzést. Amikor valakiben megbíztunk, amikor valakinek elmondtuk érzéseinket, amikor valakivel megosztottuk titkainkat, gondolatainkat, szinte rábíztuk magunkat, a lelkünket, az életünket, és ez a valaki hátat fordít nekünk, elhagy vagy éppen elárul bennünket. Ilyenkor az emberre nem csak az terhelődik rá, hogy a belső világának dolgaival visszaéltek, és ennek milyen következményei lehetnek, hanem az is elszomorítja, hogy éppen egy hozzá közel álló valaki fordított neki hátat és okozott neki csalódást. Talán mindezek fölött a legrémisztőbb egy-egy ilyen helyzetben az, hogy minden bizonytalanná válik. Mi lesz majd ezután? Kiben bízhatom majd ezután? Mit fognak szólni az emberek, és hol találok majd ezek után biztonságot? Kedves testvéreim, nem vagyunk egyedül ezekkel a kérdésekkel, ezekkel a kétségekkel, a fent említett csalódásokkal és kudarcokkal. Dávid maga is sokszor átment hasonló nehézségeken, amelyeket a zsoltárokban meg is örökített. Ezt olvassuk az 54. Zsoltárban is. Itt konkrétan az első két versben le is írja a helyzetet, hiszen magának is meg kellett tapasztalnia e Zsoltár megírása előtt nem sokkal az elhagyatottságot, az elárultságot, a csalódást, és a mélységes félelmet és fájdalmat. Tudjuk azt, hogy Dávid mielőtt király lett, sokat kellett bujdokolnia és menekülnie az irigy és bosszúszomjas Saul király előtt, és azt látjuk ebben a rövid történetben, az utaló igét el lehet olvasni Sámuel második könyvében, hogy éppen Dávidnak a nemzettársai, szűke pátriájából, Júdából való emberek, Zif városának lakói árulták el, hogy Dávid az ő környékükön bujdokol. Azt mondhatnánk, hogy saját testvérei, saját barátai akarták őt átadni legfőbb ellenségének. Talán számunkra is ismerős ez a helyzet, még ha más formában is. Mennyivel jobban fáj nekünk, kedves testvéreim, amikor egy hívő felebarátunk, testvérünk, vagy gyülekezetünk tagja bánt meg bennünket valamivel, akár szavaival, akár rágalmaival, vagy pletykájával. Sokkal jobban fáj ez, mint hogyha egy világi munkatársunk vagy szomszédunk tenné ezt. Azt egy idő után, hogy a világ bánt bennünket, fel sem veszi a hívő ember, mert nagyon jól tudja, hiszen Jézus megmondta, hogy mivel nem e világból valók vagytok, a világ gyűlölni fog titeket. Sőt, a hívő ember talán egy kicsit el is bizonytalanodik, hogy biztos, hogy jó úton járok, hogyha egy világi ember megdicséri, hogy így szeretünk mi téged, és megveregeti a vállát. Ezt én is átéltem, és sokkolt ez a szó egy olyan embernek a szájából, akiről tudtam, hogy nem Isten gyermeke. Igazából nem mondják ki, de ezzel azt mondják, hogy hát akkor szeretünk téged, amikor olyan vagy, mint mi. Nyilván egy hívő embernek ez nem dicséret és nem bíztatás. De ha a Krisztusért, ha a Krisztusnak való engedelmességünkért gyűlöl bennünket a világ, azért, mert Jézus jön át a szavainkon, a tetteinken, az életvitelünkön, akkor nem esünk kétségbe, mert tudjuk, hogy jó úton járunk. De mi van akkor, kedves testvéreim, amikor testvérek, barátok támadnak ránk, kötöznek meg bennünket és adnak át az ellenségenek. Ezt a helyzetet élte át Sámson is, a hatalmas erejű bíra, akit saját testvérei, saját népe kötözött meg és adott át a filiszteusoknak. Az már más kérdés, hogy Isten lelke, amikor felindította Sámsont, elszakította ezeket a köteleket, és egy egyszerű szamár állkapocssal 1000 filiszteust pusztított el. De ismerős lehetett ez a helyzet, ez a probléma, a testvéreknek az árulása és bántása Pál apostol számára is, aki néhány levelében panaszkodik a hamis atyafiakra, akiktől rengeteg bántást kellett elszenvednie. De nem kell visszamennünk az egyház történetben vagy a Biblia történetében ilyen messzi időpontokra. Bizonyára sokan hallottunk már Zimányi Józsi bácsiról, Istennek áldott eszközéről, talán hallhattuk ige hirdetéseit is. Tudjuk, hogy ő a hitéért még a szibériai koncentrációs táborokat is megjárta, és ő az egyik bizonyságtételében elmondja, hogy többet ártott neki saját egyház vezetője, püspöke és esperese, mint az AVH, meg az összes ateista, kommunista briganti. Milyen szomorú ez, kedves testvéreim! És milyen szomorú, hogyha még közelebb jövünk az időbe egészen a mai napokig, amikor azt látjuk hívő emberként, hogy különböző keresztjén vagy keresztjénnek mondott szervezetek között áll fenn háború és háborúskodás. Amikor az egyik szervezet tagjai tiltják a másik szervezet csendes napjára való elmenetelt a saját tagjaiktól, vagy esetleg kémeket küldenek, hogy hát ha elhangzik ott valami, amiben bele lehet kötni. És ennek talán a legalja az, amikor önmagukat hívőnek mondó emberek más hívőket világi bíróság elé citálnak, hogy a saját vélt vagy valós igazságaikat megpróbálják bebizonyítani, érvényre juttatni. És ilyenkor csodálkozunk, hogy miért nincs ébredés, miért nincs megújulás, miért nincsenek megtérések, miért fogyatkoznak a gyülekezeteink, és nem veszük észre, hogy a sátán éket ver közénk, és miközben a hívők egymást marják és falják, ő jót röhög a markában, bocsánat a kifejezésért, mert neki egy kis ujját sem kell mozdítania, és a hívők nagyon jól leszámolnak egymással. Ez az, amire az apostol azt mondja, hogy nem kellene ennek így lennie, kedves testvéreim. Mi a megoldás? Hogyan tudjuk elkerülni a csalódást, a keserűséget, vagy azt, hogy megkötözzenek bennünket ezek a dolgok, vagy testvérek, vagy hamis atyafiak, ahogy Pál mondja? Hogyan tudjuk betölteni a Jézustól kapott küldetésünket? Erre ad választ ez a Zsoltár is. Azt látjuk, hogy ha végigolvassuk ezt a néhány verset itt az 54. Zsoltárban, hogy Dávid nem az emberekre nézett. Talán ez az első, amit meg kell tanulnunk ahhoz, hogy ne kötözzenek meg az embereknek a gondolatai, pletykái, rágalmai, vagy az embereknek való megfelelés. Nem sajnálkozott és nem bánkódott azon, hogy még a saját nemzettársai is ellene fordultak. Meg kell tanulnunk, kedves testvéreim, függetleníteni magunkat emberi véleményektől. Ne embereknek, ne is saját magunknak, hanem Istennek akarjunk tetszeni. És higgyük el, hogy ez sokkal nagyobb kihívás és sokkal nehezebb feladat, mint egy-egy embernek, vagy valamilyen trendnek, vagy ideológiának megfelelni. Ne emberek és ne testvérek dicsérete legyen az, amire várunk és vágyunk, hanem Istentől várjunk dicséretet az életünkért, a tetteinkért, a szavainkért. Ne engedjük, hogy akár a világnak, akár a korszellemnek, vagy a divatoknak, vagy a keresztény trendeknek való megfelelés megkötözze az életünket, a gondolatainkat, a döntéseinket. Egyetlen egy pont legyen, amihez igazodunk, amihez oda szorítjuk az életünket, és aminek a fényében meghozzuk a döntéseinket, ez pedig Isten igéje legyen. Senki és semmi más ne kötözzön meg, ne befolyásoljon bennünket, egyedül Isten igéje alapján éljük az életünket. Az Úr Jézus kész megszabadítani bennünket, kedves testvéreim, azonban abban a szabadságban, amelyre Jézus megszabadított, nekünk meg kell állnunk. És csak úgy tudunk megállni az általa adott szabadításban, hogyha csak hozzá ragaszkodunk, ha ránézünk, ha benne bízunk, és hozzá folyamodunk. Ezt tette a Zsoltárírói is, ezt olvassuk a 3. versben. Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj bosszút értem. Tudjuk, kedves testvéreim, hogy Jézus neve azt jelenti, hogy szabadító. Ő tud bennünket megszabadítani, akár az ellenség, akár a testvér akar minket megkötözni. Nekünk az a dolgunk, hogy hozzá meneküljünk, és tőle kérjük és várjuk az igazságszolgáltatást. Ne tervezgessük a visszavágást, a bosszút, hanem hagyjuk az ítéletet az élő Istenre, ahogy ezt Dávidtól már sok-sok Zsoltárból megtanulhattuk. Aztán a 6. versben ezt olvashatjuk. Íme Isten segítőm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója. Tanuljuk meg, kedves testvéreim, hogy egyedül Isten az, akiben soha nem fogunk csalódni. Okozhatnak csalódást nekünk a hozzánk legközelebb állók, szeretteink, barátaink, testvéreink, családtagjaink, férjünk, feleségünk, gyermekeink, unokáink. Egyedül Isten az, akiben soha nem fogunk csalódni. Egyedül rá számíthatunk igazán. Azt olvassuk ebben az igeversben, hogy ő az, aki segít és támogat. Vagy ahogy egy másik Zsoltárban olvassuk, az Úr az én világosságom és segítségem, kitől féljek. Ha ott van a félelem a szívünkben más emberektől, vagy bármilyen körülménytől, vagy helyzettől, akkor gondolkozzunk el azon, hogy vajon nem csorbult-e az Istenben való hitünk, bizalmunk, vajon nem az történt-e, hogy nem teljesen Isten a segítségem, nem teljesen rábízom magam, nem teljesen az ő világosságában élek, hanem próbálok egy kicsit a saját fejem elgondolásaim után menni. De ha ezt el tudjuk őszinte hitvallásként mondani, hogy Isten az én világosságom és segítségem, vegyük ezt nagyon komolyan, és tényleg ő legyen a világosságunk. Tényleg ő legyen az örömforrásunk, tényleg ő legyen az erőforrásunk. és ne akarjuk a mi napunk fényét helyettesíteni valami ördög által kínált elemlámpával vagy pótszerrel, hanem ragaszkodjunk a mi mennyei napunkhoz, az Úr Jézus Krisztushoz. Ne keressünk máshol és másnál sem segítséget, ne bízzuk magunkat más emberekre, vagy ne bízzunk magunk erejében, bölcsességében, hanem egyedül ő benne. Ne számítsunk akkor Isten segítségére, ha nem kizárólag nála keressük a megoldást, a választ, a vezetést. Isten féltőn szerető, féltékenyen szerető Isten. Ha látja azt, hogy mi máshol kiskapukat keresünk, ha máshol kibúvókat keresünk, hogyha a magunk erejéből és okoskodásából akarunk megoldani egy-egy helyzetet, ő le fogja venni rólunk a kezét. Ő nem erőlteti ránk magát, az ő megoldását, az ő szabadítását. Ne legyünk ilyenek, hanem teljes hitünkkel, teljes szívünkkel, teljes reménységünkkel egyedül belé kapaszkodjunk. Ezt írja a Zsoltáros a 8. versben. Kész szívvel áldozom néked, áldom a te nevedet, Uram, mert jó. Ismét tanulhatunk valamit, kedves testvéreim, Dávidtól. Tanulhatunk tőle hitet, bizalmat, Istennek való teljes odaszántságot. Nem kesereg, nem bosszút forral, hanem Istenre figyel, és még ebben a nehéz helyzetben is, amikor körülveszik őt az ellenségei, nem kapkod ide-oda valamilyen pót megoldást keresve, nem arra törekszik, hogy az élő Istennel való kapcsolatát elmélyítse. Minél nagyobb a lelki mélység, ő annál jobban igyekszik elmerülni Isten megismerésében, imádatában, a vele való közösségben. Nem engedi, hogy leterhelje az ellenség, hanem Istenhez menekül, és neki áldozik hála áldozattal. A mi esetünkben már tudjuk, hogy nem mutatunk be különböző állat áldozatokat Istennek, de mi is áldozhatunk neki. Áldozhatunk rá időt, áldozhatunk rá figyelmet, áldozhatunk rá imádatot, dicsőítést, áldozhatunk rá szeretetet, áldozhatunk neki bizalmat és engedelmességet. Komolyan vesszük-e ezeket az áldozati lehetőségeket, és így imádjuk-e, és így dicsőítjük-e az Istent? Ahogy az őt megilleti, ahogy az neki kedves, vagy pedig valamilyen magunk választotta Isten tiszteletben valami kis maradékot odadobunk neki, mondván, hogy hát neki ez is elég, vagy neki ez is jó, vagy mások is így csinálják. Ne a saját elgondolásaink szerint dicsőítsük Istent, ne a saját elgondolásaink szerint engedelmeskedjünk neki, hanem úgy, ahogy ő azt leírta az ő igéjében, és ahogy azt tőlünk várja. Azt látjuk Dávid imádságában, hogy nem csupán az Isten szabadításáért ad hálát, hanem önmagáért, Isten jóvoltáért áldja az Urat. És mert tudja, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Nem csak tudja, hanem hiszi, és eszerint is éli az életét. Tisztában van vele Dávid, hogy Isten mindent jobban tud, és erre Istennek a jobban tudására, az ő tökéletességére és az ő jóságára teljesen rábízza magát. Tudja, hogy az Úr a legnagyobb rosszból is tud számára jót kihozni. De ha nem tenne is semmit Isten, Dávid azzal is tisztában van, hogy a legfőbb jót, az Istennel való élő, személyes közösséget már megnyerte. És ezért tud már előre hálát adni, és előre dicsőíteni, ezért tudja Istent, és így tud bizakodóan a jövőbe tekinteni. Végül ezzel zárja a Zsoltárt a 9. versben, mert minden nyomorúságból megszabadított engem, s megpihentette szemeimet ellenségeimen. Mivel a Zsoltáros nem magára, nem a körülményekre, és nem más emberekre néz, hanem Istenre, ezért tud előre hálát adni a szabadításért. Tudja, hogy kinek hitt, mert már sokszor megtapasztalta az Isten erejét és szabadítását, Istennek a hűségét és szeretetét. Olyan szép, amikor egy másik zsoltárban így fejezi ki az Istennek a hűségét, hogy pajzs és páncél a te hűséged. Nem valami világi fegyverzetbe öltözik be csaták előtt a király, hanem Istennek a hűségébe, Istennek a szeretetébe, mint pajzsba és páncélba, és tudja, hogy ez az, ami igazán megvédi őt, és nem különböző fizikális fegyverek vagy páncélok. Mivel nem a dühösködő ellenségre néz Dávid, hanem Istenre, ezért legközelebb már csak legyőzött ellenségként látja viszont azokat, akik korábban még az életére törtek. Adja Isten, hogy mi is ilyen hittel és ilyen bizalommal tekintsünk rá, tanuljunk Dávid hitéből, reménységéből és Istennek való odaszántságából, és adja Isten, hogy mi is hittel és reménységgel tekintsünk fel Jézusra, hitünk szerzőjére és bevégzőjére. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a te igédet, köszönjük neked, hogy gondod van ránk. Te látod a mi kapcsolatainkat, a mi életkörülményeinket. Te látod a mi harcainkat a családban, a baráti körben, az iskolában, a munkahelyen, vagy bárhol is vagyunk, járunk és kelünk. Te látod, hogy talán sebzett a mi szívünk, mert olyanoktól kaptunk bántást, akiktől nem számítottunk rá. Talán hozzánk közel állók akaratukon kívül is megbántottak, megszomorítottak, vagy talán nagyon is szándékosan elárultak és hátat fordítottak nekünk. Te látod, hogy milyen sokszor kerülünk ezeknek a terheknek a súlya alá, és nem találjuk a kiutat, nem találjuk a vigasztalást, a megoldást. Köszönjük, hogy a te igédben mégis ezt elénk tártad most. Légy nekünk segítségünkre abban, hogy minden körülmények között egyedül rád tekintsünk hittel. Hogy ne magunkra, ne a saját elesett állapotunkra, vagy gyarlóságainkra nézzünk, vagy azokra az emberekre, akik talán ránk támadnak, vagy életünkre törnek, hanem egyedül rád. Egyedül beléd vessük a bizalmunkat, a reménységünket, a hitünket, egyedül tőled kérjünk és várjunk megoldást ezekre a problémákra is. Olyan jó azt tudni, mennyei Atyánk, hogy te kész vagy nekünk segíteni, hiszen már olyan sokszor megtapasztaltuk, hogy te valóban jó vagy, és hogyha hozzád ragaszkodunk mindenek felett, és téged teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és minden erőnkből szeretünk, akkor te mindent a javunkra tudsz fordítani. Még a leglehetetlenebb helyzetekből is tudsz jót kihozni, még az emberileg talán legmegoldhatatlanabbnak tűnő kapcsolatokból is tudsz igazi, szeretett közösséget létrehozni. Így formáld, mennyei Atyánk, a mi szívünket. Tedd a mi szívünket olyan készé az engedelmességre, amilyen kész volt Dávid szíve is. Így imádkozunk a mi kapcsolatainkért, a mi emberi közösségeinkért. Azoknak a szívét is te formáld, akik talán megkeményedtek, nem csak felénk, hanem feléd is, hogy tudjanak hozzád térni, hogy tudjanak bűnbánatot tartva veled élő közösségbe kerülni. Így áld meg, mennyei Atyánk, mindazokat a közösségeket, ahol mi vagyunk, ahol naponként megfordulunk, és add, hogy mi magunk is áldására lehessünk mindazoknak, akikkel kapcsolatba kerülünk. Így kérünk, hogy te áldj meg bennünket életünk minden napján, és ahogy eddig te voltál a mi őriző pásztorunk, ezután is te légy. Valóban hadd tapasztalhassuk meg, és mondhassuk el mi is hálaadással, saját életünkre nézve, hogy pajzs és páncél a te hűséged. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását, ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak. Ámen.